imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy az éjszakán adta a pihenést nekünk, és frissen tudunk kezdeni ezt az új napot. Kérjünk, hogy használd ezt a napot a mi életünkben. Használd ezt a napot arra, hogy tudsz formálni minket, hogy mi tudunk egy olyan eszköz lenni a te kezedben, amit te tudsz használni, ahogyan te jónak látod. Kérjünk, hogy segíts minket a mai napon, hogy tudunk jobban látni téged, jobban ismerni téged. Kérjünk, nincs ki azt a figyelm a föld és a mind között, hogy valóban tudunk látni téged. Kérjünk, hogy áld meg ezt a napot. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. A ma délelőtti téma a küldött és forrás gyümölcs. Az alap igét, amit fogunk nézni a Mózes második könyvéből, a harmadik és a negyedik fejezetben lesz szó, amikor látjunk, hogy Isten hogyan találkozott Mózessal, és hogyan hívta őt a szolgálatba. Azt kell tudni, hogy amikor ez történik, a Mózes nem volt egy fiatal ember. Ha jól számolom, ő kb. 80 éves volt ilyenkor. Azért mondom ezt, mert esetleg van olyan ember, aki itt van ma, és azt mondja, hogy én már nyugdíjas vagyok. Én már közel vagyok a pályafutás végére. Most már én szívesen csak nyugdíjba megyek. Most már ilyen nagyobb feladatok nem kell nekem. És valahogyan azt fogunk látni a Mózes életében, hogy pont ez volt az egyik riagálás benne, amikor Isten hívott őt erre a szolgálatra. A harmadik rész kezdődik azzal az érdekes dolog, hogy a Mózes az ő szolgálatában, mint pásztor, ott a pusztában, az egyik nap ott volt a pusztában, és fölnézett, és azt látta, hogy egy csipke bokor ég, de nem égél. Nem tudom, hogy ki az, aki már tapasztalta egy ilyen az életében, hogy valami ilyesmi történik. A gyerekkoromban van olyan esemény, sajnálom én nem voltam ott, csak a szüleim meséltek róla. Mentek látogatni egy református lelkész, és ott vacsoráztak velük. Az édesapám együtt járt egyetemre ezzel a férfival, és hirtelen hallottak egy nagy hangot. És egy villancsapás talált egy fa az ők előkertjükben. A villancsapás lement a földbe, ahol volt egy gázvezeték, ami bement a ház fele. És a villancsapás úgy ment abba a gázvezetékbe, hogy szétrepett, és akkor a gáz adott egy forrás arra, hogy a tűz. És akkor ott a lelkész előkertjében ott volt ez a hatalmas tűz a kertben. És akkor, mint lelkész, ő egyből azt mondta, hogy Mózes második rész, harmadik vers. Itt vagyunk. Nem tudom, hogy mit a szomszédok mit gondoltak erről a lelkészről, hogy ő milyen ember, de akkor ott szerintem a különbség volt, hogy ami volt a közelében, az valóban elégett. De itt ebben a helyzetben az nem történt. És amikor Mózes ott van, Isten azt mondta neki, hogy várjál egy kicsit. Old le sarodat a lábadról, mert szent föld ez a hely, ahol állsz. Ez egy szent hely volt, mert Isten jelen volt. És az annyira szint, annyira más, mint a többi hely, hogy azt a feladat kapott Mózes, hogy le kellett vinni a szipor a lábáról. Én minden kedden járok futballozni, és egy másfél évvel ezelőtt felújították a termet, új padlót kapott, és egyből kitettek egy tábla ott az ajtón, ahogyan bemenjünk a tornaterembe, hogy mielőtt lépjünk be, le kell vinni a szipört. Mert utcai szipörvel nem szabad bemenni, mert az a terem az különleges. Az egyik értelemben, ez esetleg egy kicsit túlzás, de az egyik értelemben az a tornaterem szent. Az más, mint a többi. És azt kell megérteni, amikor mi beszéljünk az Isten szentségéről, hogy az más, mint az összes többi. Az, hogy Isten szent, azt jelenti, hogy nincs bűn. Ő nem tud közösséget vállalni a bűnnel. És azért, amikor Mózes odalépett az Isten jelenlétébe, le kellett vinni a szipört. Ez valami külső dolog volt neki, hogy jobban megérti azt, hogy ő a szent Isten jelenlétébe lépett. És utána, ahogyan ő ott van, kialakul egy párbeszéd Mózes és Isten között. Nagyon érdekes lett volna, ha mi is tudtunk ott lenni. Figyelni, hogy hogyan ment ez a beszélgetés. Én azt látom, hogy ebben a beszélgetésben úgy volt, hogy Mózes mondta a kifogásokat. Mózes azt mondta, hogy ő, ez a feladat az, hogy ő visszamegy Egyiptomba, és ő kihozza a népet, onnan a Mózes kezd felsorolni az okok, hogy ez miért nem fog menni. És az első, amit mond, azt mondja, hogy ha én oda megyek, akkor azt fognak kérdezni tőlem, hogy ki küldött téged. És Isten azt a választ ad neki, ő azt mondja, hogy a vagyok küldött engem hozatok, ezt mondta, hogy én vagyok, aki vagyok. Isten ezt mondja neki, hogy csak mond nekik ezt, hogy én vagyok, aki vagyok, és én küldelek téged. Választ az első kifogásra. Valóban tud mondani valamit arról a küldőről, aki küld őt arra a feladatra. De utána folytatta, és azt mondja, hogy de Isten, ők nem fognak hinni bennem. Nincs semmi, amit én tudok mutatni nekik. Hogyan fognak hinni abban, hogy én valaki vagyok. És akkor különböző dolgot mondott neki, azt mondta neki, hogy mi van a kezedben, ott volt egy bót, azt mondja, hogy dob le a földre, és az a bót változott, és kígyó lett. Szóval valahogyan, és akkor volt még egy vagy két dolog, amit Isten mondta neki, hogy mit tud csinálni. Ami bizonyíték lenni arról, hogy Isten a mindenható. Hasonló van a mi helyzetünkben, hogy mi hogyan tudunk bizonyítani. Isten nem adott nekem egy botot, néha esetleg örülném, ha lenne egy bot, amit én tudném ledobni, és akkor az átváltozna, és az kígyó lenne, akkor az emberek egy kicsit jobban odafigyelnek esetleg. De Isten mégis adott nekünk valamit, és majd vissza fogunk térni ahhoz kicsit később, ő adott az ő igéje. És végül is az ő igéje által látjunk azokat a dolgokat, amit Isten tett végig a történelemben. És azok a dolgok mind bizonyítékok arra, hogy kicsoda az Isten. Valahogyan azt kell látni, hogy amit mi ünnepeltünk két héttel ezelőtt, húsvétkor, az a legnagyobb bizonyíték. Az, hogy Krisztus Féltámat a halálból. Ha mi olvasunk az első Korintus 15. részben, Paul ott esetleg a leghosszabb szakaszt az Új Szövetségben foglalkozik a féltámadással. És ott az első Korintus 15. részben Paul azt mondja, ha Jézus Krisztus nem támad fél, hiába való a mi hitünk. Lényegében ő azt mondja, hogy ha ő nem támad fél, akkor legjobb, ha én váltam munkahelyet. Mert nem érdemes tovább lelkész maradni, ha Jézus Krisztus nem támad fél. Az az alap az Új Szövetség hívőnek. Az, hogy Jézus Krisztus meghalt. De Jézus nem maradt a sírban. Ő féltámadt. Itt az első Korintus 15-ben azt látjunk, hogy több mint 500 ember találkozott vele a féltámadás után. Amikor Paul írja ezt, ő azt mondja, hogy a legtöbb ebből az 500 emberből ma is él. És lehet találkozni velük szemtanúkkal, lehet kérdezni tőlük, és ők tudnak mondani, hogy ők valóban találkoztak vele. A bizonyítékek, ami van a féltámadásról, azok nem lehet kérdőjelezni. Azok nem lehet kétségbe vonni. Ez egy tény. A Mózes helyzetében volt ezek a jeleket. Utána, ha folytatjunk a Mózes-al, mi azt látjunk itt a negyedik rész, a tizedik versben, akkor ezt mondta Mózes az Úrnak. Kérem, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ez előtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgálod beszélsz. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. Akkor most jön a következő kifogás. A Mózes azt mondja, hogy én 40 év keresztül növekedtem föl Egyiptomban, a legjobb helyzetben voltam, a legjobb egyetemekre jártam, minden kaptam, amit kellett, és folytatja, de akkor se voltam ügyes a nyilvános beszédben. Ez nem volt az én erősségem. És most ráadásul az utolsó 40 évben én hol vagyok? Lényegében nem is vagyok emberek között. Én egy pásztor lettem. Vannak olyan napok, amikor egyáltalában nem találkozok emberekkel. Akkor Isten, hogyan tudsz várni azt tőlem, hogy én oda megyek annak az emberhez, akinek van a legnagyobb hatalma az egész világban, és te azt vársz, hogy én oda megyek, és én beszélek vele? Én nem vagyok alkalmas arra. Nem vagyunk ilyen. Valaki félkér valami feladatra a gyülekezetben. És mi a ne haragudj, nincs ilyen lelki ajándékom. Ez jól hangzik, ez majdnem egy szent dolog, hogy én szívesen csinálnám, de nincs olyan lelki ajándékom. Sajnálom, én ezt a szolgálatot nem tudok vál. Nincs egy ilyen képességem. Ez egy kifogás. Mert ha Isten félkér egy szolgálatra, Isten fog adni nekünk minden, ami szükséges arra, hogy mi tudunk végezni azt a szolgálatot. Egyszer hallottam egy baptista lelki pásztor. És ez a baptista lelki pásztor azt mondta, hogy amikor ő kezdte az ő szolgálatot, ez kint volt az Egyesült Államokban, volt egy vágy benne. És az volt a vágy benne, hogy ő akart úgy beszélni, ahogyan a Billy Graham beszélt. Mert ő úgy érezte, hogy a Billy Graham az ő hangja volt, egy olyan tekintélyes hang, és ő azt mondta, hogy ő akart olyan hangon beszélni, mint a Billy Graham. És akkor ő próbált így beszélni. Csak a probléma az volt, hogy az ő hangja nem volt olyan, mint a Billy Graham hangja, és egy idő után tönkrement a hangzála, és orvoshoz ment. És amikor ment az orvoshoz, és beszélt az orvossal ezzel a problémával, az orvos egy dolgot mondott neki. És nagyon egyszerű a probléma. Te próbálsz egy olyan hangon beszélni, ami nem a tied. A fontos neked, hogy beszél természetes hangoddal. És ha azt csinálsz, akkor nem lesz semmi probléma a hangszálak. Szomorú volt az ember, de ő visszament és folytatta az ő szolgálatát. Az egyik vasárnap, az Isten tisztelet után egy férfi följön hozzá. És azt mondja neki, hogy a te hangod a tökéletes hang. A te hangod a tökéletes hang. És ő ment le a kézik. Miért mondsz ilyesmit? És ő azt mondja, hogy vannak olyan hangok, amikor csináljunk egy felvétel, az a hang a felvételen átjön nagyon tisztán. Vannak olyan hangok, amikor van egy felvétel, amit nehezen lehet hallani. De a te hangod a tökéletes hang a magnó felvételre. És ez a lelkész mondta, hogy abban a pillanatban kellett leborulni Isten előtt. Abban a pillanatban kellett elismerni azt, hogy Isten teremtette őt, ahogyan teremtette. És azt mondta, hogy már akkor a szolgálatában az egyik legnagyobb része volt a hangfelvétele, amit küldtek mindenhova a világban. Isten, amikor teremtette őt, ő tudta, hogy milyen hang kell neki. És ő egy olyan hangot adott. Isten nem hibázik, amikor ő teremtett téged vagy engem. Én emlékszem, amikor én gimnáziumban jártam, és én tag voltam az iskola énekkarban. Csak egy probléma volt. Én nem tudtam énekelni. És az egyik év közben a tanár odajött hozzá. És azt mondta, hogy Monty, kérlek, ne énekeljed többet. Ő azt mondta, hogy én adom egy ötöst. Mert ez egy tanóra volt is, de ő azt mondja, de ne énekeljed. Csak gyere órára, újjad le hátul, csinálsz egy másik tantárs, házi feladatot, kapsz az ötöst. Csak ne énekeljed. És én azt mondom, én egy kicsit el voltam keseredve ettől. Én élveztem azt, hogy tovább tudtam más csinálni az órán, de egy kicsit az volt, hogy akkor is megtértem, ifjúságiban voltam, és én észrevettem, hogy azok a fiúk, akik tudtak ügyesen gitározni, vagy ilyesmit, valahogyan a lányok gyorsabban észrevették őket. Látjátok, az én szándékem nem teljesen tiszta, de én azt gondolom, hogy milyen jó, ha én tudnám ilyesmit csinálni. De nem tudtam. Nem ment. És csak egy jó 20 év azután, amikor lelkész lettem, láttam, hogy mégis ez egy ajándék Istentől. Mert amikor én lelkész lettem, én egy olyan ember vagyok, és a feleségem tud megerősíteni ezt, hogy nagyon nehezen kiadom feladatokat a kezemből. Én mindent akarok csinálni. Ez nem egy jó dolog, de így vagyok. És nagyon nehezen kiadom a feladatokat. De amikor lelki pásztor lettem, minden vasárnap egy Isten tiszteleten, az egyik rész az Isten tiszteleten az, hogy énekelünk. Én se tudtam játszani zongorán, organon, gitáron, semmit. Én nem tudtam vezetni az éneklést. Akkor volt egy olyan terület, ami muszáj volt, kiadni a kezemből. Félkérni segítséget, és lehetőséget adni a segítségnek, hogy ők végeznek azt a szolgálatot. És most látom, hogy milyen kegyelmes volt Isten velem. Mert ezzel Isten tudta kényszeríteni engem, hogy kiadom dolgokat a kezemből. Ha Isten adott volna nekem egy jó hangot és olyan képesség, hogy tudok zenélni, akkor azt is csináltam volna. És nem lett volna lehetőség másnak végezni azt a szolgálatot. Isten, amikor ő úgy teremtett engem, ahogyan teremtett, ő nem hibázott. Az, hogy nem tudok énekelni, én nem tudok hallani a hangokat. Ha bárhol énekelnek, én azt mondom, hú, az jó. De látni kell, hogy ezzel a területtel el kellett fogadni azt, amit Isten adott nekem. Isten teremtett, és Isten jóra teremtett engem. De azt kell mondanom is, hogy Isten nem csak engem teremtett, hanem mindenki, aki itt van, Isten teremtett. Amikor Isten teremtett téged, Isten nem hibázott. Lehetséges, hogy benned van egy olyan érzés, hogy esetleg Isten jó munkát végzett a többi emberekkel, de velem ő hibázott. Ő hibázott. Én örülném, ha magasabb lennem. Eddig sohasem hallottam azt, hogy valaki azt mondja, hogy örülne, ha köverebb lenne, de Isten úgy teremtett téged, amilyen vagy. Azok a képességek, amilyen van. És Isten nem hibázott. Megint egy példa, amikor én gimnáziumba jártam, volt egy probléma, hogy az Egyesült Államokban a két legnépszerűbb sport az amerikai foci és a kosárlabda. Amerikai focira vagy az ember nagyon gyors kell, hogy legyen, vagy nagyon széles. Akkor én nem feleltem meg. A kosárlabdára vagy az ember kell, hogy nagyon-nagyon ügyes legyen, vagy nagyon magas. Megint nem feleltem meg. Akkor azt jelenti, hogy a gimnáziumban akkor nem tudtam játszani az amerikai focit, nem tudtam játszani a kosárlabda, akkor mit maradt? Nem, azt is voltam, de az egy másik történet. Nem, volt egy másik sport, volt egy labda, ami fehér és fekete volt abban az időben. Itt Magyarországon mi nevezünk azt egy foci labda. A foci akkor az Egyesült Államokban az egy idegen sport volt. De akkor ott a gimnáziumban én kezdtem futballozni. Mert nem tudtam csinálni a másik sportokat. És éveken keresztül futballoztam. És utána az Isten terve volt, én nem tudtam ezt, amikor gimnáziumban jártam, hogy én itt fogok élni Magyarországon. Milyen jó, hogy én tanultam futballozni, amikor 14-15 éves voltam. Mert akkor, amikor érkeztem Magyarországra, én tudtam egyből bekerülni a református teológia foci csapatba. És akkor tudtunk megverni az evangélikus teológiát. Milyen nagyszerű dolog volt az! Arról nem fogok mesélni, mert volt olyan mérkezések, amik nem voltak túl szépek. A testvéri szeretet igazán hiányzott belőlük, az biztos. De Isten tudta. Isten tudta akkor, hogy én fogok élni Magyarországon. Én nem tudtam azt. És mindnyájunk, amikor mi nézünk a mi életünket, mi tudunk látni azt, hogy hú, ez jó lenne, ha ez más lenne, ez jó lenne, ha ebben tudnám változni. Van olyan terület, ahol tudjunk, van olyan, amin nem. Kell, hogy Isten adjon nekünk a bölcsességet abban, hogy ne próbáljunk változni azt, amit nem lehet változni. És azt, hogy változunk azt, amiben tudunk változni. A test magasságban abban nem tudunk befolyásolni. Fontos, hogy mindnyájunk megértsünk azt, hogy Isten teremtett minket, amilyen vagyunk. És a munka, amit Isten végzett benned, az jó. A Mózes nem értette meg ezt. És akkor a választ, amit Isten adott neki, 11. versben, ki adott száját az embernek? Ki tesz némává, vagy sükete, látóvá, vagy vaka? Talán nem én az Úr? Milyen érdekes kérdés az, hogy ahogyan Isten azt mondja, talán nem én az Úr csináltam ezt? Nyilvánvaló a válasz. A Mózes azt kellett elismerni, hogy igen, valóban te teremtettél engem. Valóban a munkát, amit végeztél, az jó munka volt. De a Mózes így válaszolt a 13. versben. Kérlek, Uram, küld mást, akit küldeni tudsz. Isten akart küldeni Mózes. A Mózes válasz az volt, hogy Uram, inkább küldjed valaki más. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten hív minket. Mindnyájunk. Ő hív minket a szolgálatba. Lehetséges, van olyan, aki ő nem hív a nyilvános szószéki szolgálatra, de én garantálni tudok azt, hogy Isten hívott mindenki, aki itt van, hogy szolgáljon ott abban a gyülekezetben, ahol vagy. És a kérdés az, hogy hogyan fogunk válaszolni erre a hívásra. Mi úgy fogunk válaszolni, ahogyan Mózes válaszolt, amikor ő azt mondja, hogy kérlek, Uram, küld mást. Ha folytatjunk az olvasást, azt látjunk, hogy ekkor az Úr haragja gerjedt Mózes ellen. Nem hiszem, hogy az egy kívánatos dolog, hogy az Isten haragja gerjedt föl ellenük. Isten nem vár azt, hogy valaki legyen tökéletes. Isten nem vár azt, hogy valaki legyen nagyon ügyes. Isten vár tőlünk a készség a szívünkben. Amikor mi tudunk mondani Istennek, hogy Isten, itt vagyok. Küld engem. Itt vagyok. Mint lelkész, nagyon ritkán előfordult, hogy valaki odaért hozzám, és azt mondja, hogy Monty, én itt vagyok. Ha tudok szolgálni bármi formán a gyülekezetben, én kész vagyok szolgálni. Van egy férfi most a gyülekezetünkben, hogy ő azt mondta nekem egy pár hónappal ezelőtt, hogy Monty, rendelkezésre állok. Én minden szerdán fogok odaszánni magamat, hogy bejövök ide a gyülekezetbe. Bármilyen feladat, ami van, én vállalom. Ő egy rendelkezésre áll, egy bizonyos alázat. Távol egy másik férfi odaért hozzám, és ő azt mondja, hogy Monty, csak akarom, hogy tudod, én kész vagyok bármikor vállalni egy predikációt. Én szívesen szolgálok igével a szószékről. Óriási a különbség a kettő között. Az egyik azt mondja, hogy itt vagyok, használd, ahogyan tudsz. A másik azt mondja, hogy én csak a leglátványosabb szolgálatot vállalok. Mert azt kell mondanom, hogy az ember rajt azon kívül nem vállalt szolgálatot. Annak ellenére, hogy a Mózes ellenállt, amikor Isten felkérte, Isten még mindig használta őt. És idővel látjunk azt, hogy ő elfogadta ezt a küldetést. De mennyire jobb lett volna neki, ha ő tudta volna válaszolni Istennek pont az elején, hogy itt vagyok, küld engem. Van egy másik helyzet az Ószövetségben, amikor látjuk, hogy Isten küld valakit, vagy több olyan helyzet, Még egyet nézünk az Ézsaiás életében. Amikor Isten hívott Ézsaiást a szolgálatba, ezt lehet látni az Ézsaiás könyvében a 6. rész, az első pár versben. És látjunk, hogy egy krízis időpont volt az országban. A király meghalt. És látjunk, hogy Ézsaiás Isten előtt állt. A 3. vers közepétől olvasom. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos, kiáltásos megremegtek a küszöbök, érezték, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Élveztem, mert tisztatlan ajkú vagyok, és tisztatlan ajkú nép között lakom. Hiszen a király, a seregek urat láttak szemei. Isten egy másodpercre nyitotta azt a függönyt. És adott lehetőség az Ézsaiásnak látni az Isten dicsőségét. Amikor Ézsaiást látta az Isten, az ő dicsőségében, akkor volt egy gondolata. És az volt a gondolat, hogy bűnös vagyok. Jaj nekem! Én nem tudok a szent előtt állni, mert én bűnös vagyok. És akkor az ő bűnében ő leborult Isten előtt. Ő megvalta az ő bűnei. És miután megvalta az ő bűneit, mi látjuk azt, hogy Isten oldja meg a helyzet. És hozzám repült az egyik seraf, kezében parázs volt, amelyik fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintett, és ezt mondta, íme, ez megérintette ajkodat. Bűnöd el van véve. Vétked meg van bocsátva. Ez egy kép, ami kifejez azt, ami történik, amikor mi Isten előtt leborulunk, elismerjünk azt, hogy mi bűnösök vagyunk, és megvalljunk a mi bűneink. Az Péter, vagy a János első levele, az első rész a 9. versben, azt olvasunk, ha mi megvalljunk a mi bűneinket, Isten hűséges és igaz. És ő megbocsát a mi bűneinket, és ő megtisztít minket minden gonoszságtól. Az Ézsaiás ezt tapasztalta. Ő nem volt egy olyan, aki azt mondja, hogy amikor oda ment Isten elé, hogy Isten, én vagyok a legjobb. Én vagyok a legalkalmasabb. Én vagyok a teremtés csúcsa. Nem. Ő Isten előtt leborult. És a leborulás következmény az volt, hogy Isten, amikor ő bocsánatot kért, Isten kész volt megbocsátani. És Isten tisztította meg őt. És akkor a következő mondatban az Ézsaiás mondja a következőt. Vagy inkább először olvasom, amit Isten mondott. Kit küldjek el? Ki megy el szövetségünkben? Ézsaiás válasza. Itt vagyok. Engem küld. Itt vagyok. Engem küld. Ez a hívás, amit Isten ad mindnyájunknak. És tudom, hogy most jön a kifogás. Most jön a... Monty. Mózesról van szó, Ézsaiásról van szó, ezek nem volt hétköznapi emberek. Ezek rendkívüli emberek. Mi? Én csak egy teljesen átlagos ember. Én soha sem lesz egy olyan magas ember. Én nem leszek a következő Cseri Kalman. Te nem tudsz használni engem. Én senki vagyok. Isten egy ilyen küldetést rád a nagy embereknek. De egy sima átlag gyülekezeti tag, mint én, nem, nem. Tovább lapozunk. A Jeremiás, Jeremiás könyvében az első részben, amikor Jeremiás hívta Istent. Akkor neki is, ahogyan indult ez a folyamat, volt egy kifogás. Isten felkérte őt a szolgálatra, a hatodik versben, az első részben, de én ezt válaszoltam, ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta neki, nem mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdest, amit csak parancsolok, ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. A kifogás, és lehetséges van néhány ember itt, aki az a kifogás, hogy én túl fiatal vagyok. Már láttunk a Mózes helyzetben, én túl öreg vagyok, most a másik szél, én túl fiatal vagyok. Valahol fogunk találni egy kifogás. De Isten azt mondja, hogy ez nem kifogás. Ez nem alkalmatlan teszi maga. Én szeretnék küldeni téged. Isten akar használni mindenkit ebben a teremben. Ha visszamenjünk a reformációra. Mi volt, ami változott az egyház a reformációban? Volt azok az ismert dolgok, a sola scriptura, a sola fide, a sola gratia, és a sola Christus. Csak a Szentírás, csak a hit, csak a kegyelem, csak Krisztus. Ezeket ismerjünk, mint az alapok a reformációra. De van egy ötödik. És azért nem fér bele, mert nem kezdődik a sola szóval, hanem az ötödik, az egyetemes papság. Ha mi gondoljunk a reformációról, az egyik alapvető tanítás a reformációban, az volt az egyetemes papság. Olvashatunk erről a Péter első levelében, a második részben, amikor azt mondja, hogy mi egy szent papság vagyunk. Mindjárt. Meg kell értenünk, változni kell a gondolkodásunk az egyházban. Régebben az volt az elképzelés nagyon sok gyülekezetben, hogy azért van egy lelki pásztor, hogy mi adjunk neki a fizetést, és ő csináljon mindent. Ez lett a hagyomány az egyházban. A probléma az, hogy mi nem látjunk ezt a mintát az Új Szövetségben. A minta az Új Szövetségben, hogy Isten akar küldeni mindnyájunkat, akik hívők. Hogy, meg egy példa, már rájöttetek, hogy én szeretek sportolni. Sok-sok évvel ezelőtt az egyik este láttam, úgy van, hogy készültem egy predikációra, és éjfél tájban szombat este, esetleg hajnal egy volt, amikor végre úgy éreztem, hogy most kész ez a predikáció is. És csak kíváncsiságból fölkapcsoltam a tévét. Nagy hiba volt, mert volt egy teniszmérkőzés, amit már este 9-kor kezdődött, és már hajnal egykor még mindig ugyanaz a mérkőzés ment. Pete Sampras volt az egyik játékos, nem is emlékszem, hogy ki volt a másik. De amikor fölkapcsoltam a tévét, már egy utolsó döntő volt, és a kommentátor azt mondta, hogy egy óra azelőtt a Sampras rosszul lett, hányt, alig tudott alni, és ott volt a pályán. És tovább játszott. látszott, amikor ott volt a pályán, hogy alig tudott csinálni valamit, amikor szervált, mindig próbált egy ászot szerválni, mert tudta azt, hogy ő nem tud tovább futni, ha az ellenfél visszaadja a labdát. Valahogyan az utolsó pontban ő ütött egy labdát, ami az ellenfél nem tudott visszaadni, és akkor összeesett a pályán. És ott feküdt a pályán, egy forró ágyal kellett levinni őt a pályáról a győzelem után. És amikor láttam azt, hogy ő ilyen volt, csak gondolkoztam, hogy milyen gyakran ez előfordul az egyházban. Hogy a lelkészek olyan, mint a két játékos. Ők küzdenek, ők mindent csinálnak, és ott van a 15 000 néző. Ők néznek Amerikát. Amikor van egy jó pont, kicsit tapsolnak, ha valaki valami rosszat csinál, akkor kezdenek fucsulni és csúnyát mondani neki. És néha ezt tapasztaltam a gyülekezetben. Ha a lelkész valamit nagyon jól csinál, akkor egy kicsit tapsoljunk. Csak egy kicsit. Mert nem akarjuk, hogy ő legyen beképzelt. Ez egy probléma lenne. Nem szabad túlságosan dicsérni őt, de amikor valami rosszul csinál. És mint lelkészek mindjárt azt csináljunk, előfordul, hogy nem csináljunk azt, amit kellett volna csinálni, és akkor kezdenek szídni. A legrosszabb sokszor nem mondanak azt nekünk, hanem csak egymásnak. A teniszmérkőzésen volt két ember, akinek szükségük volt pihenésre. És volt 15 000, akinek szükségük volt arra, hogy egy kicsit mozduljanak és játszanak. A gyülekezetben ugyanez van. Van egy pár ember, esetleg a lelkészen kívül, aki aktívan szolgálnak. De a lényeges többség egy átlag gyülekezetben ott üljünk a pádokban, mint egy teniszmérkőzésen. Nézünk, de a legkisebb ujjunk nem vagyunk hajlandó fölemelni, amikor kell tenni valamit. A Szent Isten hív téged a szolgálatba. Én nem ismerem a legtöbb ember, itt van. Én nem tudok mondani innen, hogy melyik szolgálatra hív Isten téged. De Isten hív. És a feladatunk úgy csendben lenni Isten előtt, hogy mi mondjuk neki, hogy Isten mit vársz tőlünk? Mit vársz tőlünk? Isten azt vár tőlünk, hogy mi azt mondjunk, ahogyan az Ézsaiás mondott. Itt vagyok. Küld engem. A küldetés a legtöbb helyzetben nem jelenti azt, hogy valaki kell egy más helyszínre költözni. Hanem az a küldetés az, hogy mi ott, ahol éljünk, mi kimenjünk. Valami formában mi megteszünk valamit. Isten így hív minket a szolgálatba. Fontos, hogy mi megértjünk, hogy a Szent Isten az, aki küld. És a mi feladatunk a Szent Isten előtt kifejezni azt a készséget. Lépjünk tovább. A másik gondolat, amivel szeretnék foglalkozni ma délelőtt, a forrás és a gyümölcs. Mert azt kell látni, hogy a küldött az ő fő feladata, hogy hozzon gyümölcsöt. A kérdés az, hogy mint hívő emberek, hogyan tudunk hozni gyümölcsöt. Az első Zsoltár, a második és a harmadik vers. Az Úr törvényében gyönyörködik, és az Úr törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyó víz mellett ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsöt, és nem herved el a lomja minden sikerül, amit tesz. Pár évig Los Angeles bin locked on. Nem tudom, hogy ki ismer valamit Los Angelesról. Los Angeles pont a sivatag végén van. Ha az ember megy Los Angeles-tól egy 150 kilométer kelet fele, befele a tengerpartból, érkezik a sivatag. A szárazság. És az az érdekes, hogy Los Angelesben vannak olyan időszakok, amikor nagyon száraz. És az ember néz fel a kis hegyekre, a kis dombokra ott a városban, és ilyenkor minden barna. Minden. Mert nincs eső. De az az érdekes, hogy vannak olyan helyek, ahol esetleg egy patak megy. És ott a patak mellett mindkét oldalon egy másfél két méter teljesen zöld. Gyönyörű szép. Egészen más, mint a többi hely a sivatagban. Azért, mert van egy forrás. És itt azt olvasunk, hogy az a fa, ami ott van ültetve a forrás mellé, az félnő, az gyönyörű, az hozzá gyümölcsöt. De ha van egy fa, ahol nincs forrás, ahol nincs víz, az a fa kiszárad. Az könnyű. De gondolkodunk most egy kicsit, hogy miről van szó itt az első Zsoltárban. A szerző felszólja azt, hogy ne legyen azt valami mezőgazdasági tanácsot, hogy hogyan kell ültetni a gyümölcsfák a kertben. Hanem vissza kell menni megint a második versre, és arról van szó, ami van a példa a harmadik versben. A második versben az Úr törvényeben gyönyörködik, és az Úr törvényéről emelkedik éjjel-nappal. És ha ezt csinálsz, akkor olyan lesz, mint az a fa a forrás mellett. Isten azt akar, hogy mindjárt, aki itt vagyunk, olyan legyünk, mint egy fa a forrás mellett. De mi a forrás a mi életünkben? A forrás a mi életünkben az Isten igéje. Az Isten igéje által mi megismerjünk Istent, mi megismerjünk, hogy mi az Isten akarata. A kérdést az, hogy mi mit kapunk a forrástól. Mi foglalkozunk a forrással, vagy nem. Az Új Szövetségben van egy másik példa, a János 15. részben, a szülőtől és a szülővesző. Gondolom többen vannak itt, aki a kertjében van szülő, és akkor néha ki kell menni metszeni. Az én apusom többször próbálkozott velem. Én nagyon nehezen tanultam, hogy hogyan kell metszeni dolgokat. Nálunk a kertünkben az összes gyümölcsfa, ebben az évben azt mondom, hogy felejtsünk el. Én semmit nem metszettem. Nem tudom, hogy mi lesz a végeredmény, de nem csináltam azt. De a gondolat abban a példázatban az, hogy a szülővesző akkor fog hozni gyümölcsöt, ha be van kapcsolva a szülőtőhez. Én városi ember vagyok, azért én hoztam egy városi példát. Ez egy nagyon jó kis csap, lehet fordítani, hogy meleg vagy hideg, lehet emelni, és lejön róla azért lecserélve. De van egy probléma ennek a csapnak. Ha az ember nyitja, víz nem jön ki belőle. Nagyon egyszerű a magyarázat. Miért nem jön ki víz belőle? Mert nincs bekötve. Nincs bekötve a forráshoz. Eddig nem tudtad, de te egy csap vagy. A kérdés az, hogy milyen csap vagy. Egy ilyen csap, ami nincs bekötve sehova, vagy egy olyan csap, ami be van kötve az éler forráshoz. Jobb lenne a példa, ha valahogyan tudnánk gyorsan bekötni ezt, és utána nyitni. De remélem, hogy most legközelebb, amikor nézel egy csapot, amikor este fogsz fogat mosni, és nézel azt a csapot, akkor tudsz feltenni a kérdést. Az a csap be van kötve, és a víz jön ki belőle. Mi van velem ma? Ma voltam bekötve? Ma kaptam a forrásból? Vagy nem? Hogyan kapunk a forrásból? Befejezem 5 gondolattal. Az egyik forrás nekünk, ahogyan kapunk az igét, az, hogy vasárnaponként járjunk Isten tiszteletre. Ha mi vasárnaponként járjunk Isten tiszteletre, akkor halljunk az igét. Az nagyon jó. A hit hallásból van. Nagyon fontos, hogy vasárnaponként mi ott vagyunk az Isten tiszteleten, és halljunk az igét. Akkor bekapcsolunk a csap a forráshoz. Nálunk a gyülekezetben, én minden vasárnap kiadom minden gyülekezeti tagnak egy ártos lap, amikor érkeznek, az egyik oldalon van a hirdetések, a másik oldalon van egy predikáció vázlat. És én próbálok bátorítani az embereket, hogy lehet jegyzetelni. Nem olyan, mint egy egyetemi órán, amikor az ember próbál minden szót leírni. De ha van valami gondolat, amit akarsz hazavinni magaddal, ha van valami fontos, akkor azt írjed le. Mert ha én csak hallom, én nagyon gyorsan elfelejtem. De ha én leírom azt, akkor sokkal nagyobb az esély, hogy az marad, nem csak a papíron, hanem hogy az marad itt. Szóval az első feladatunk az Isten igével, hogy halljunk az igét. A másik feladatunk az, hogy olvassunk az igét. Azt, hogy mi rendszeresen, ahogyan a Józsuei első fejezetben olvasunk, a 8. vers, ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasásod. Olvasunk ezt a könyvet. És ha mi olvasunk ezt a könyvet, akkor jobban átformálódunk Krisztushoz. Először halljunk, utána olvasunk, de ha azt csinálom, akkor még mindig nem tudok túl erősen fogni a Bibliát. Ha csak két ujjam van, a hallás és az olvasás. Szükség van még a másik három ujjamra, hogy jobban tudok fogni az igét. A harmadik dolog, amit tudok csinálni, ami a folytatást itt a Józsua 1.8-ban, ne hagyj abba a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. A tanulmányozás azt jelenti, hogy én egy lépéssel mélyebb megyek. Paul azt mondta Timoteusnak, a 2. Timoteus 2.15-ben, amikor azt mondta, hogy legyen egy olyan munkást, aki nem, inkább olvasom, igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyen, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéit. Egy olyan munkás. Az, hogy mi tudunk megismerni Isten az igé által, dolgozni kell rajta. Dolgozni kell rajta. Nem elég csak azt mondani, hogy jó, reggel fogkelek, nagyon gyorsan olvasom azt, mert a lelkész ezt mondja, hogy csinálja, de én próbálok minél gyorsabban olvasni, mert van nagyon feladat ma. A gyors olvasás, az jobb, mint semmi, de az nem a tanulmányozás. A tanulmányozás az, hogy utána nézem. A feleségem itt van, használom példaként. 31 évvel ezelőtt, mi még nem voltunk házasok, és akkor én kint voltam az Egyesült Államokban, és Ibolya küldött nekem egy levelet. És én nagyon örültem, hogy ő írt nekem, akkor még nem voltam mindenhol, én csak reméltem, hogy az lesz valamikor. És kaptam ezt a levelet tőle. És én nagyon örültem, hogy kaptam levelet tőle, én kimondottam a levelet, kezdtem olvasni, kedves Manti, nagyon jó. De utána volt két probléma. Az egyik az, hogy ő kézzel írta ezt a levelet, és nem számítógéppel. Abban az időben nem is volt számítógép. De ő kézzel írta. És a feleségem nagyon ügyes sok mindenben, de a helyes, a szép írás az nem az ő erőssége. És úgy írta ezt, hogy én alig tudtam olvasni azt, amit leírt. De utána volt még egy nagyobb probléma, az, hogy ő magyarul írta ezt a levelet. És amikor kezdtem olvasni, akkor volt olyan szót, amit én azt mondom, fogalom sincs, hogy ez micsoda. És akkor azt csináltam, hogy kerestem egy magyar-angol szótart, és néztem a magyar részt, hogy az az első betűr, az valószínűleg egy V betűr, és a következő az egy A betűr, és akkor ott a szótárban kerestem a VA. És utána, akkor mik a lehetőségek a következő betűr? Egy nagy küzdelem volt. Több óra élment azzal, hogy tudtam végre olvasni az egész levelet. Megvan a level. Én nem dobtam ki, de azért odaszántam annyi időt, mert fontos volt nekem, hogy én megértem azt, amit ő írt nekem. Hogy vagyunk az Isten igéjével? Isten szeret téged, és Isten küldött egy levelet neked. Nem akarsz megérteni, amit ő mond? Nem vagyunk hallandó tanulmányozni, utána nézni, keresni a megoldást, hogy tudok megérteni azt, amit Isten mond nekünk. Most már jobban megy, most már van a hallás, az olvasás és a tanulmányozás. A következő jön az, hogy kívülről tanulom az igét. Ez egy nagy kihívás nekem most, mert én néha kívülről tanulom valamit, de inkább angolul kívülről tanulom valamit, és utána, ha beszélek, akkor azt gyorsan kell fordítani magyarra, de nagyon jó, ha az ember kívülről tanulja az igét. A 119. Zsoltár. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezem ellened. Ha a szívünkben van, akkor nem vétkezünk ellened. Vannak olyan helyzetek az én életemben, amikor este ideges vagyok. Esetleg valami történt azon a napon. Egy olyan hírt kaptam valakiról, aki beteg, vagy valaki meghalt, vagy ilyesmit, és amikor lefekszem, nem tudok aludni. Akkor mit csinálok? Ha fölkelek és fölkapcsolom a világítást, akkor még nehezebben tudok aludni. Akkor ilyenkor én azt próbálok csinálni, hogy a fejemben kezdek mondani igéket. Mondom azokat az igéket. Azokat az igéket, amit egy idő után békességet ad nekem. És tudok aludni. De csak azért tudok csinálni azt, mert valamikor az életemben kívülről megtanultam az igét. És akkor abban a krízis helyzetben, akkor tudok használni azokat az igéket, amit valamikor tanultam. Így lehet használni egy igét, amikor van egy krízis az életemben, így lehet használni egy igét, amikor szolgálok a szószékről, így lehet használni egy igét, amikor lelki gondozom valakit, ha kívülről tanulom az igét. Akkor még jobban tudok fogni az igét. Az utolsó gondolat, az ötödik dolog, amivel tudunk fogni az igét, megint visszamenjünk az első Zsoltárhoz. Az Úr törvényében gyönyörködik, és az Úr törvényéről elmélkedik. éjjel napok. Ez az elmélkedés másik szót lehet használni, a meditáció. És én tudom, hogy használom azt a meditáció szó, akkor a különböző keleti hatások miatt mi a meditáció inkább arról gondolunk, hogy valahogyan kell ülni a földön, és ide tenni a kezem, és föltenni a két lábam, és ez a meditáció. Amikor én beszélek a biblikus meditáció, arról nem arról van szó. Mert az a fajta keleti meditáció az a cél, hogy ami itt van fönt, az legyen üres. A Biblia, a keresztény meditáció egészen más, mert a keresztény meditációban az nem a cél, hogy ez legyen üres, hanem az a cél, hogy ez legyen tele az Isten igéjével. És erről van szó, hogy szükség van arra, hogy legyen az a meditáció. Hogy mi halljuk az igét, mi tanulmányozunk az igét, mi olvasunk az igét, mi kívülről tanuljunk az igét, de utána mi gondoljunk azon. Mi átrágjunk azt, ami benne van az igében. Mi próbáljunk újból és újból átgondolni azt, hogy ez mit jelent nekem. Ha minden ört újval fogjunk az igét, akkor erősen tudunk fogni. Akkor mi olyan leszünk, mint egy fa a víz mellett, mi olyan leszünk, mint egy csap, ami be van kötve. Isten küld minket, de Isten ad nekünk minden, ami kell a küldetéshez, az ő igényel. Imádkozom. Isten, kérjünk, végezd a munkát a mi szívünkben, hogy amikor te szólsz, mi tudunk mondani neked, hogy Uram, itt vagyok. Küld engem. Amilyen vagyok, használ engem. Kérjünk, hogy erősítsd meg minket, hogy mi tudunk olyan lenni, mint egy fa a víz mellett. Legyen az bennünk, hogy mi ragaszkodunk a te igédhez minden helyzetben. Amen.